Ez itt a Marketing.hu podcast. Egy műsor, ahol olyan marketing, brand és kommunikáció szakemberek történeteit ismerheted meg, akik nap mint nap alakítják a hazai marketing világát és jövőjét. Az adások során őszintén mesélnek szakmáról, karrierjük csúcspontjairól és huppanóikról, magánéletükről, a múlt tapasztalatairól, és persze a jövőt befolyásoló trendekről. Maradj velünk, és ismerd meg a legsikeresebb hazai kampányok és szakemberek mögötti valós történeteket. A műsort vezeti Sándorfi Adrián, a Brocasters alapítója.
Sziasztok, kedves hallgatóink! Ez itt a Marketing.hu podcast. Ez a Magyar Marketing Szövetség műsora, én pedig Sándorfi Adrián vagyok, velem ő Sauter Zsolt, aki jelenleg a Foodora marketing igazgatója. Szia Zsolt!
Sziasztok, üdvözlök mindenkit!
15 év IKEA-s háttér van mögötted, onnan váltottál körülbelül másfél évre, vagy közel két évre az EMAG marketing igazgatói székébe. Ez a váltás engem nagyon érdekel, ez kicsit meg is lepett, ez a fordulat, amikor láttam annó a LinkedIn-en ezt a változást. Majd igazából nem tartott olyan nagyon sokáig ez a pozíció nálad, mentél is tovább az akkori Foodpandához, ami egyébként egy netpincérből való rebrandingen volt túl, és nem telt bele sok idő, talán egy év sem, nem tudott megmelegedni igazán ez a márka, és rögtön egy újabb rebrandet kellett lemenedzselni, így vagy te most a Foodorának az élén marketing igazgatói szerepben. Viszont nagyon érdekelne engem az a 15 éves IKEA-s múlt. Ha jól tudom, akkor közvetlenül az egyetemről érkeztél oda.
Hát sőt, így az egyetem alatt, szinte érettségi után rögtön én diákmunkásként kezdtem az IKEA-ban a kasszasoron. Amúgy én gimi után egy OK-i és tanfolyamot kezdtem, mert nem igazán tudtam még, hogy mit akarok kezdeni magammal, és egy multimédia fejlesztői tanfolyamot végeztem el, abban volt egy kis grafika, kis programozás, kis webdesign, tehát ez az online és média vezérelt gondolkodás már akkor is közel állt hozzám, és akkor kezdtem el diákként dolgozni az IKEA-ban, majd később egyébként a PTN végeztem, mint televízió műsorgyártó vágó rendező, és az IKEA-n belül volt egy lehetőség, hogy diák munkából átmenjek részmunkaidős eladónak, amit összeegyeztethető volt a tanulmányaimmal is. Jó volt, mert a PTR-re jártam, de Budapesten volt a képzés, úgyhogy tudtam dolgozni és megtanulni is. És ott igazándiból részmunkaidősből teljes munkaidős eladó lettem, és akkor a sales területen rengeteg osztályon voltam eladó, aztán csoportvezető, és 2010-ben jött egy lehetőség, egy ilyen nemzetközi képzési programja volt az IKEA-nak, ahol pályázni kellett, egy jó hosszú, ilyen 4 hónapos pályázati idő volt több körrel, és 50 embert választottak ki a világról, akik kaptak egy egyéves szerződést és lehetőséget, hogy külföldi IKEA-knál és nem csak áruháznál különböző projekteket vigyenek. Ilyen learning by doing szemlélettel bele lehetett tanulni a logisztikától, a marketingen át mindenbe. Fél évig Ausztriába dolgoztam, az Innsbrucki áruházban, ott egy sales projektet vittem. Az jól sikerült, és akkor tudtam tovább menni a franciaországi nagy disztribúciós központba, úgyhogy ott a logisztikát is megtapasztaltam közelről, oda érkeznek be a gyárakból a bútorok, ők osztják szét az áruházak felé, aztán kicsit túl is nyúlt, kicsit több mint egy év volt külföldi lehetőségekkel, és amikor hazajöttem, akkor kaptam meg az IKEA Business bevezetését, mint projekt itthon. Ez egy ilyen kezdetleges próbálkozás volt az online-ra, hogy is működünk abszolút távkapcsolatban, de még az áruházi készletekre, meg a központi raktári készletekre hagyatkozva, és 2014-ben volt egy olyan átépítés, egy áruház átépítés, ahol úgy kellett lemenedzselni a teljes megújulást, hogy közben végig nyitva volt az áruház, erre egy nagyon hosszú 6 hónapos felkészülés volt, és ott volt először, akkor már több osztályt vezettem egyszerre, eladási osztályokat, és piackutatás alapon a marketinggel nagyon erősen együttműködve fölmértük, hogy egyébként ez egy tök érdekes projekt volt, hogy laknak az áruházak környékén valóban az emberek. Nem a svédikából megkapott blueprintet csak a mi méreteinkre igazítjuk, hanem elmentünk valós családokhoz, először 50 családhoz, és felmértük, hogy milyen igényeik vannak, milyen frusztrációik vannak, és ott találkoztam először azzal a szemlélettel, ami azóta is ilyen marketingesként így a fejemben van, hogy a marketing az alapvetően market intelligence, és adatalapon és vevői igényt kielégíteni sokkal jobb, meg hálásabb feladat, mint valami olyat eladni, amire amúgy nincs szükség, ugye sokan mondják, és emiatt maga a marketing szakma is kicsit talán egy ilyen biasben él, hogy reklámmal bármit el lehet adni, meg rád lehet tukmálni, és ez nekem egy teljesen új szemlélet volt, és azóta is követem, hogy olyan igényeket felmérni, amiről nem is biztos, hogy tud a vevő, de jelen van, és ezáltal olyan terméket fejleszteni, ami valós megoldást és segítséget nyújt a mindennapokban, akkor azt őszintében lehet csinálni. Nem is tudnék egyébként szerintem olyan márkán dolgozni, aminek így a value proposition-jén vagy az enabler szerepén vel nem tudok egyetérteni. És akkor ezzel a 14-es projekttel így belekóstoltam először a marketingbe, piackutatás, adatok, vásárlói igények, habitusok, és valós lakás alaprajzok és igények alapján építettük át először a Budaörsi áruházat teljesen, Egyébként ez egy ilyen bevett szokás az IKEA-nál, csak kicsit így lokálisabb lett ez az egész, és nem csak a központi adatokkal dolgoztunk.
Mármint ez, hogy körbenéznek, hogy a adott piacon hogy élnek, meg hogyan gondolkodnak az emberek. Így van. És hogy ez egy központi szemléletmód, amit lehoztatok igazából a magyar piacon.
Igen, folyamatosan nézték a helyi igényeket, de ilyen mélységig az ilyen volumenű átépítéseknél tudunk igazán lemenni. Ez tök jó volt levezényelni. És utána 14-től, ezután az átépítés után 15-től már, mint helyettes marketing menedzser voltam a Budaörsi Áruházban. Nem sokkal később én lettem a marketing menedzser, és utána volt egy szervezeti átalakulás globál szinten az IKEA-ban. A regionalizáció, meg ilyen transformációk történtek, és akkor az összes magyar áruház alám került, mint marketingvezető, mindegyik saját marketing csapattal, és kialakult egy ilyen matrix szervezet, ami már volt, inkább úgy mondom, hogy átalakult a matrix szervezet egy prágai központtal, és egy ilyen nagyon érdekes hibrid együttműködés kezdődött el, úgyhogy én rengeteget tanultam az IKEA-ban, salesről, logisztikáról, vásárlói szemléletről, klasszikus retailről, de így a marketingen belül, mikor elkezdtem foglalkozni vele, akkor azért az IKEA business továbbfejlesztéseként web shop elindítás Magyarországra is, teljes weboldal redesign, az IKEA-nak az applikációja, a Family Loyalty Club, ami már nagyon digitális alapon kezdett működni, azt, hogy lehetett összehozni ezzel az egésszel. Volt affinitásom az online irányába, meg az hibrid irányába. A bútornál ez egyébként kifejezetten nehéz volt azt a szemléletet nekünk is cégemből elfogadni, hogy hát a kanapét meg kell fogdosni, rá kell ülni, húzatokat összehasonlítani, ki fog online vásárolni, de aztán rájöttünk, hogy mindenki mindent, mert onnantól kezdve, hogy a szolgáltatás elég fluid, és visszaküldheted, és megbízol benne, és tudod, hogy gyors, onnantól mindegy, mit veszel. Mondja, egy doboz gyufát vagy egy kanapét, fognak vele élni az emberek. És akkor pont rá is jött a Covid, amikor bezárt minden áruház, mindenki átállt teljes online működésre, gyakorlatilag a teljes áruházi layouton, raklapokon álltak az online megrendelések, nagyon-nagyon durván elindult, mindenki csak árut szedett, mindegy volt, hogy mi a funkciója, mert nem tudtuk egyszerűen kielégíteni az igényeket, vagy hát nagyon nehezen. Úgyhogy ott egy elég nagy lökést adott az online fejlesztésnek is, rendszer szinten is, operatív szinten is, és ebben az időszakban kerestek meg az Extreme Digitától, hogy zajlik egy merge az emaggal, ennek lenne egy ilyen leadership része is, hogy a két marketing csapatot összehozni, meg először még nem volt tiszta egyébként, hogy melyik márka marad, párhuzamosan futtatni az Extreme Digitált, az emagot egy csapattal, igazából a háttérben már egy operációval, és felmérni, hogy melyik brandnek milyen affinitásai vannak, az nagyon hamar eldőlt utána, hogy egyébként az emag egy jobban brandelhető nemzetközileg, hogyha szeretnénk majd kimenni több piacra terjeszkedni, akkor egy erősebb márka tud lenni, úgyhogy az maradt, igen.
Párhuzamosan az volt egy alternatíva, hogy meghagyjátok az Extrémet és az emagot, tehát két márkát párhuzamosan tartanak életben hosszú távon, vagy pedig mindenképpen az volt, hogy az emag lesz a másik választás. Olyan opció volt, hogy az egészet az Extrém veszi át?
Beszélgetés szinten volt, őszintén szólva, inkább olyan irányból néztük meg, hogy mik azok az attribútumok, amiket az emaghoz nagyon erősen kötnek, és mik azok, amikben az Extreme Digital erősebb. Ugye az Extreme Digital egy helyi játékosként abszolút Magyarországon kinőve lett közönségkedvenc, és az emag a nemzetközi befektetői háttérrel is úgy gondolta, hogy könnyebben és erősebben tud nőni, hogyha összeolvadnak, tehát fölösleges harcolni egymás ellen. És ezeket a márka attribútumokat próbáltuk meg vizsgálni sokáig, hogy lehet beépíteni úgy az emagba, mivel a platform maga az emagra volt fejlesztve, ugye már több országba ment, ezért az márka pozícionálás meg operációs szempontból nagyon már eldőtt, hogy egyszerűbb és logikusabb az emaggal menni, mint márka, mint mindent ráfejleszteni az Extreme Digitálra, de nagyon szerettük volna átpozícionálni az emagot abba a kevésbé tranzakcióközpontú, inkább az enabler szerepeket kiemelő márkába, amiben az Extreme Digital benne volt. Ugye akkor jött az a stratégia, hogy nem feltétlen csak akció, leárazás, árközpontú kampányokat futtatunk, hanem megmutatni, hogy amúgy miért jó egy csomagautomata, mit nyersz vele, időt, kényelmet, miért tök jó az applikáció, miért megbízható, miért jó, hogyha nagy a választék. Inkább ilyen real life example-ök alapján akartuk bemutatni a márkát, meg azt, hogy mit segít neked, mint sem csak az akciókkal operálni.
Még a váltáshoz visszatérve, tehát hogy az IKEA-nál voltál, és gyakorlatilag egy a szakmai karrierednek a teljes ívét ott addig 15 éven keresztül ott töltötted. Kicsit mesélj nekem erről a váltásról, hogy mondtad, hogy megkerestek, hogy ezt az összeolvadást menedzseld, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt az az érték, amit te tudtál vinni ebbe az extrém emag összeállásba, látva azt, hogy azért az IKEA-nak szerintem nem feltétlenül az kereskedői brandje az az, ami erős, és szerintem egy kicsit egyébként lassan is indult el az IKEA ebbe az irányba. És akkor a másik oldalon, meg mondjuk az EMAG-nál annyira az a fókusz, hogy e-care fejlesztések, hogy kicsit nekem ilyen meglepő volt a te megjelenésed ott. És az én hipotézisem az talán pont az lehet, hogy egy olyan nagy és széles körű rálátásod volt az IKEA-val, nem csak az e-care részre, hogy ez a tudás, ez hiányzott talán ebből a csapatból. De hogy láttad te ezt, vagy neked mit mondtak erre a váltásnál?
Én ezt úgy éltem meg, hogy egy win-win volt a cégnek is, meg nekem is, mert én tudtam hozni egy nagyon erős people szemléletet, az IKEA nagyon odafigyel a különböző szituációs vezetői skillek fejlesztésére, és ez a csapat összehavadás miatt nagyon fontos volt, mert rendkívül jó szakemberek voltak, de pusztán tranzakció alapon és operációs szemlélettel ezt nem lehet megcsinálni. Ez volt az egyik. A másik meg az IKEA egy nagyon erős brand. Ma a világon bárhol azt mondod, hogy kanapé vagy lakberendezés, akkor IKEA jut eszébe a legtöbb embernek, brutál erős top of mind-ja van, és ezt a márkaépítést nem tranzakció alapon érte el, hanem vevői fókusszal. Már akkor user experience-t tervezett az IKEA, amikor ez a buzzword még nem is élt. Nem tudták, hogy így hívják, de tudták, hogy fontos. Ezért van a labirintus, ezért van a 100 forintos hotdog, ezért van az egész nagyon precízen patika mérleggel kimérve felépítve, és az e-care, mint szektor, nagyon tranzakció alapú. És én azt gondolom egyébként a mostani helyen is, hogy aki az e-care-ben egy picit más tud lenni, az a felhasználói élményt tudja előnyben részesíteni a többiekhez képest, mert őszintén szólva Amazon, vagy eBay, vagy EMAG, vagy bárki itthonról ugyanazt tudják, a választék 80%-a ugyanaz, van akinek nagyobb a választéka, ezért mondjuk jobb a gravitációs ereje SEO szempontból, több trafikot tud magához hozni, de a nap végén UX szempontból van egy igényed, akarsz venni valamit, fölmész, rákeresel, hol az olcsó, megrendeled, vagy szállítva, vagy átvételi dobozba. Nagyon nehéz megkülönböztetni a márkákat. És a UX és a vásárlói szemlélet, meg a márkakép és ez az enabler szerep, amiben az IKEA erős volt, azért 15 év alatt beleívódik az emberbe, és én ezt a szemléletet próbáltam meg bevinni így a nagyon digitális, nagyon egy nullák közé egy picit. Úgy gondolom, hogy az összeolvadással amúgy sikerült is, a KPI-ok is ezt mutatták, és pont egy olyan időszakban találtak meg egyébként így az EMAG Extreme Digitáltól ezzel, amikor az IKEA-n belül karrier szempontból is egy kicsit ilyen válaszút előtt voltam, nem voltam oda állítva, de tudtam, hogy hamarosan egyébként el kell dönteni, hogy akkor mi a következő irány, és ami perspektívát láttam volna, az magánéleti szempontból, meg érdeklődési kör szempontból sem volt annyira vonzó, mint mondjuk beletanulni az e-care-be a top 1 e-care márkával. A retailből mindent láttam, amit retail márka el tud érni szerintem az IKEA-val, de az online, mint jövő, az egy olyan terület volt, amit mindig is meg akartam tanulni, és akkor ez volt az én részemről a win, amit a cég tudott adni, hogy egy stabilan felépített piacvezetői szerep, jól működő platformmal, IT háttérrel, egy nagyon jó terepnek tűnt arra, hogy én is megtanuljam az e-care specifikus részét. Szoktam azt mondani, hogy a szakmai különbségek, meg ami nagyon szakreleváns és szektorreleváns, az mindig tanulható. A hozzáállás talán az, amit így az egyén bele tud vinni ezekbe a dolgokba. Kicsit ez volt a mindkét oldalról a win-win szerintem.
Oké, tehát értem, hogy ott már házon belül megvolt az a nagyon erős tranzakció alapú szakmai tudás, ami az elkereskedelem működtetéséhez és felfuttatásához kellett, hiszen ezt bizonyították is ez a két csapat abszolút fejfej mellett haladva nagyon sokáig. De itt az összeolvadás volt az egyik ilyen különleges hívószó, a másik pedig pont ez a vezetői skillek, meg az emberekkel való együttműködés, ami hát igazából pont az összeolvadásnak az egyik ilyen legnagyobb kockázata, illetve a retail piacon szerzett felhasználói élmény, tervezés, meg az abból fakadó különlegességek, ami egy versenyelőny tud lenni, hogyha mondjuk két ugyanolyan terméket kell két különböző kereskedőnél megvásárolni, vagy választani kell ezeknél. Ezzel szemben mondod, hogy nagyon vonzó volt ez a lehetőség neked. 1 év 8 hónapot voltál addigra már az EMAG márkának a marketing vezetői székében. Nekem így kívülről nézve rövid időnek tűnik.
Igen, a merge alatt nagyon nagy szabad kezet kaptunk, így az egész csapat, meg az egész magyarországi szervezet. Elkezdtünk felépíteni egy teljesen független márka pozícionálási stratégiát a többi EMAG országtól. Megcsináltuk, jól megcsináltuk, aztán jött egy olyan időszak, amikor teljesen érthető és egyébként üzleti szempontból logikus módon kicsit végrehajtóbb szerepkör jutott nekünk, és ez az exekutív működés jó volt, jó is lehetett volna, tehát nem gondolkoztam én akkor még azon proaktívan, hogy eljöjjek, de szintén szerencsés voltam, és kaptam egy megkeresést a Delivery Hero-tól, hogy egyébként a nem olyan rég átbrandingelt, ahogy te is mondtad, Foodpandához keresnek embert, és itt majd most fog kialakulni egy olyan fajta Matrix szervezet, aminek egyébként én már megélője voltam az IKEA-nál is, hogy lesz majd egy európai központ. Idáig egyébként nagyon akvizíció alapú volt a Delivery Hero, piacvezető márkákat minden országban megvette egy csokorba, de ugye tőzsdére került a cég, és kell már bizonyos dolgokat optimalizálni. Ilyen európai együttműködés, operatív és márkakép szempontjából van benne a szkópban, ami megint egy olyan volt, hogy nagyon izgalmas és nagyon motiváló volt, főleg, hogy így az intenzív rebrand márka átalakítás után egy kicsit ilyen végrehajtóbb központi irány és brandkép kialakításba kezdett átmenni az EMAG, ami megint mondom jó és izgi, de azért nem olyan izgi, mint amilyen előtte volt, és akkor úgy voltam vele, hogy próbáljuk meg. És érdekes volt, hogy átjöttem a Foodpandához, és szerintem hát egy pár hét múlva már így kezdtek szállingozni a hírek, hogy lehet lesz még egy rebrand, hát és lett is, úgyhogy amikor először megkerestek meg, amikor oda mentem, még nem számoltam, hogy szinte rögtön ott is rebrandet kell csinálni.
Mi volt ennek a brandváltásnak a valódi háttere?
Ugye említettem, hogy a Delivery Hero tőzsdére ment. Platform alapú bizniszeknél nagyon ritka az még, hogy profitot tudnak termelni. EBITDA szempontból pozitívan tud működni egy ilyen. Ugye látjuk azt, hogy jönnek startupok, Covid felhajtott mindenkit, volt, aki ügyesen tervezett Covid után és fönnmaradt, volt, aki nem vette figyelembe, hogy azt a bázist már nehéz lesz fenntartani, és nem, hogy még 30%-ot ránőni, ők azért így eltönögettek vagy beolvadtak, de a Delivery Hero már a Covid előtt tőzsdén volt, így körülbelül akkor, és úgy startup gondolkodású céget vinni, ami ráadásul platform alapú, tehát egy applikáció, amit eladsz, meg a szerviz, ami mögötte van, de offline találkoznak vele a vevők, nagyon nehéz, hogyha nem optimalizálsz bizonyos működési folyamatokat. Amikor a Foodpanda elindult Magyarországon, akkor egyébként Szlovákiában is azon a márkán indult el, de a régióban volt még három másik márka. A Foodora már élt a skandináv országokban, svéd, norvég, dán, finn piacon, cseheknél Dámejidló volt, az osztrákoknál meg Miam. És volt egy olyan irány, vagy gondolkodás, hogy mindenhol Foodpanda lesz. Akkor indult el Németországban is az operáció, ugye Berlinben van a központ, de ott nem volt addig. És volt régen ott Foodoraként, de aztán az megszűnt. És ez egy teszt volt. Szoktam mondani, amikor ez a kérdés felmerül, hogy azért kevés olyan cég van, aki márkákkal tud AB tesztelni. Hát mi csináltunk egy ABCD tesztet a márkákkal, és amikor bejött a Covid, és ez a tőzsdei jelenlét miatt egy kicsit ez a profit fókusz, befektetői oldali nyomás, akkor egyértelmű volt, hogy nem lehet négy márkával tovább menni, és rengeteg kutatás, brand affinitás, meg adatalapú döntés után viszonylag gyorsan eldőlt, hogy a Foodora az jobb Európára, mint a Foodpanda. Vannak kedves attribútumok a Foodpanda mögött, cuki, szerethető, de a legtöbb európai országban inkább így az ázsiai vonatkozást kötik a pandához. Kicsit olcsó, kicsit cuki, de hogyha egy komoly márkát szeretnénk építeni, ami Európa szinten átmegy mindenhol, akkor a Foodora az egy affinisebb név. Egyébként fun fact, hogy Olaszországban indult a Foodora, és nem Foodora, hanem Foodora, ami ugye étel most, és akkor innen jött a szóvic. A svédeknél amúgy egy abszolút piacvezető márka. Imádják, nem is nagyon kell már szinte kis túlzással tranzakció alapú kampányokat futtatni, és valahogy ez a cél mindenhol a Foodorával. Megnyilván, hogyha belegondol az ember, hogy van már négy országban egy márkád, meg négy másikban három másik márka, akkor logikusan, ha ráadásul a számok és a brand affinitási mutatók is azt mondják, hogy a Foodora az egy könnyebben építhető márka, akkor miért ne azt válasszuk? Úgyhogy miért Foodora? Az ezért. Hogy miért kellett váltani, az meg operatív és költségoptimalizálási szempontok. Az egyértelmű volt, hogy nem fog négy márkán futni a nyolc ország, az nem volt egyértelmű még az elején, hogy melyik márka lesz. És akkor itt jó platform-based business-hez híven, adatalapon, meg kutatás alapon, érzelmeket kizárva eldőlt, hogy Foodora. És mire eldőlt ez így február környékén, akkor megtudtuk, hogy amúgy egy áprilisban ez meg is fog történni, addigra lefejlesztik az appot, minden átalakul, iszonyat gyorsan kellett 8 országra összehangolni, ugye a központ adta az erőforrást, a Gáttal tudtunk együtt dolgozni, meg a Kotóval, ami világszinten két zseniális ügynökség, nagyon jó élmény volt briefelni őket, nagyon jó volt, hogy minden 8 piacról a fogyasztói relevanciákat be tudtuk építeni. Kicsit tartottam attól, hogy mennyire lesz ez egy nagyon központi kampány, ami nagyon nem ül a magyar piacon, de sikerült, és azóta is minden kampányt, amit összerakunk, tudunk annyira lokál relevánssá tenni, hogy üljön itt is. Azért nem minden nap dolgozik együtt az ember olyan ügynökséggel, akik 4 vagy 19 pálmát elhoztak Kámból, most tavaly ők lettek a világ legjobb ügynöksége, és ezt nem érzed rajtuk, tehát abszolút nem csinálnak ebből presztízs kérdést, nagyon, nagyon feladatfókuszúak, már csak ezért is nagyon jó élmény volt.
Maradj velünk, hiszen a történetnek itt még nincs vége.
Feléd rakok 4 szint, 4 futára logó nélkül a hátizsákjával, akkor az első, ami lejön, hogy ez mind ugyanaz. Nincs rá adatom, de a legtöbb ember mind a két applikációt használja. Itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy melyiket, amikor valamelyiket használ, akkor miért azt? Hiba volt Foodpandává válni? Nem. Akkor abban a helyzetben tökéletes döntés volt, a világ változik, ez egy iszonyatosan agilis szektor.
Mit tesz bele egy ügynökség egy ilyen rebranding folyamatba?
Segítenek kirántani a szektorodból. Hogyha most azt mondom, hogy ételrendelés, és eléd rakok 4 szint, 4 futár a logó nélkül a hátizsákjával, akkor az első, ami lejön, hogy ez mind ugyanaz, csak más a színük. És megint ez a mitől leszel más. Mi nagyon sokat gondolkoztunk, és ebben nagyon sokat segített mind a kettő, a Gát is, meg a Kotó is. Meg aztán később itthon ugye a központi irányt, azt ők határozták meg, a központi kivizsuált, meg az elemeket, hogy az hogy fog ütni a helyi piacon. Azt ugye egyrészt az Artificial Group-pal implementáltuk nyelvezetet, meg külön kreatív kiegészítőket a kampányhoz. Például a Mert jól esik könyv, az egy ilyen tök helyi dolog volt. PR oldalon meg ugye a Pozitív Edemszkivel vittük. Ez egy nagyon nagy nemzetközi együttműködés volt ebből a szempontból. 8 ország, központi irány, kivizsuál, a nemzetközi ügynökségek által, hogy az hogy fog ütni a helyi piacon. Brief, debrief, visszaimplementálás, azt meg abszolút mit csináltuk itt. Szerintem kevés ilyen van, mert legtöbb helyzetben én azt tapasztaltam akár az IKEA-nál is, hogyha már nagyon központosítottak a kreatív irány, akkor át tud csapni a másik irányba, hogy csak fordítsátok le a City Light-on a szöveget.
Mondtad azt, hogyha egymás mellé tesszük ezeket a logó nélküli futár grafikákat, vagy futár képeket, nehéz megkülönböztetni a színen kívül, hogy mi van mögötte, de tényleg mi van mögötte? Tehát mi a különbség, mi a pozicionálásnak a különbsége a piacon lévő többi szereplővel szemben. Én elsősorban egyébként felhasználóként pont a felhasználó élményben látom ezt, és nekem érdekes módon nagyon megvan még a netpincéres múlt fejben, és akkor ott ugye a netpincért hasonlítottuk össze felhasználóként a Wolttal, és hogy valahogy én ezt hozom fejben tovább a Foodpandával, majd a Foodorával is, de mi az, ami az appon belüli felhasználó élmény mellett, hiszen azt szerintem az elvitathatatlan, mi az, ami a fogyasztók fejében megkülönböztető faktor lehet, ti mind dolgoztok, hiszen a benne lévő termék, maga a házhoz szállított étel, az nem sokban különbözik.
Ez egy nagyon jó és nagyon összetett kérdés, megpróbálom egymásra építeni a válaszomat. Elsősorban teljesen igazad van, felhasználó élmény nagyon meghatározó. Ugye a netpincér az egy marketplace-ként indult, egy agregátorként, nem volt saját logisztikai szerviz, igazából összegyűjtötte azokat az éttermeket, akik szállítanak házhoz, könnyebb volt válogatni, mint hogy a hűtőn 48 pizzásnak fölmágnesezni a menüjét, meg a telefonszámát. Aztán ugye jött a saját kiszállítás, amivel olyan éttermeket is bete lehetett húzni, akiknek amúgy nincs kiszállítása, ezáltal sokkal nagyobb célközönséget értek el. Ez egy teljesen új value propozíció volt, ugye menet közben bejött a Wolt is, lett egy rebrand is. Az, hogy az applikációnak a UX élménye milyen, arra a marketingnek nagyon kevés ráhatása van, feedbacket tudunk visszaadni kutatás alapján a termékfejlesztőknek, van, hogy átmenj, van, hogy nem, de globál szintű cégeknél azért nagyon nehéz piacmérettől függően valós hatást gyakorolni, viszont amire a marketingnek hatása van és megkülönböztetőről lehet, az pont az a fajta pozícionálás, amit még Isten igazából egyik ételszállítónak se sikerült a világon sehol átütnie, ezt az inger küszöböt, hogy ne egy tranzakció alapú döntésmechanizmusnak egy eszköze legyen csak a márka. Értem ez alatt, hogy ahol épp ingyen szállítás van, vagy adnak egy 20%-os kupont, onnan rendelek. De miért rendelek? Mi ennek a value prop? És erre például csináltak Otto meg a Gát egy reprezentatív Európában, minden országban levezényelt kutatást. Miért rendelnek az emberek egyrészt, és miért nem rendelnek többet? Miért rendelnek? Nyilvánvaló, időt spórolsz, kényelmes, esik az eső, nincs kedved kimenni. Miért nem rendelnek eleget? És ez egy nagyon érdekes insightja volt az egész rebrandnek, aztán ez alapozta meg az egész kommunikációs platformunkat. Ciki, mert féltik a futárt, mert mit szól majd a szomszéd, hogyha a 4. pizzás doboz dobom be a héten a szelektívbe? Vajon jó apa vagyok-e, hogyha nem főzök ma a gyereknek, hanem rendelek egy nuggets kosarat?
Féltik a futárt?
Féltik a futárt is, ez egy tök érdekes insight volt, tehát így megvan ez a együttérzés. Például a rossz időben rendelés az piaci lehetőség is, mert nagyon megugrik, meg kevesebben mennek ki, de sokkal toleránsabbak is. Tehát így azt hinnéd, hogy úristen, a késések miatt akkor ilyen nagyobbak a leterheltségek, de például a finneknél csináltak most erre egy kutatást, és tökre rendben, nem tökre rendben, azért nyilván megvan itt is az a szint, hogy másfél órát nem akarok várni, de mondjuk a 20 perc helyett, hogyha 40 alatt jön ki a kaja, azon még nem nagyon háborodnak föl rossz időben. Van egy ilyen erős empátia az emberekben a futárok felé, de alapvetően van ez a neveltetésből, társadalmi megfelelési kényszerből fakadó percepciója az embereknek, hogy azért mégse lehet minden nap rendelni, hát hogy néz az ki? vagy akár naponta többször, és ez ilyen nagyon európai piac specifikus. Ázsiában ugyanezt megnézed, reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora, mindent rendelnek. Tehát ott meg nagyon-nagyon megvan az ellentétje ennek, és erre jött rá, hogy miért rendelnél, úgyhogy miért csak szimplán azért, mert jól esik. És akkor így alakult ki az a fajta márka pozícionálás, hogy mutassuk meg az embereknek, hogy mi az enabler, mit ad neked a márka, azon kívül, hogy kényelmet. Főleg, hogy bejött a Q-commerce, ugye a gyors kereskedelem a képbe, a saját boltokkal, a Dmart, Dark Store-okkal, vagy az, hogy lehet rendelni Tesco, Penny, Biotech, akárkitől a saját platformunkon is most már, ahol van lefedettség. Klasszik példa, főzök otthon, már főzök, és elfogyott a bors. Mit csinálják? Üvölt a gyerek, elfogyott a pelus is. Leadom appon, ez most velem megtörtént példa fél éve körülbelül, 17 perc alatt kijött a bors, a pelus, meg a minden. És hogy már régen nem pizza rendelésről szól ez az egész, hanem olyan, annyi időt föl sem öltöztettem volna a gyereket egyébként, nem hogy elérni a boltba, dugóban állni, sorban állni, begyűjteni, nincs a polcok, mint történik, tehát ad egy olyan fajta szabadságot, és akkor innen jött a másik ötlet, hogy a szabadságházhoz szállítható, tehát hogy mi az, amit mi adunk, és te mértél vele, nem kell különösebb indok azért, mert jól esik, azért, mert másra akarod szállni az idődet, és ezt a fajta pozícionálást egy ennyire tranzakció alapú, akvizíció alapú biznisznél, most nem mondom, hogy én még nem láttam, mert most már kezdik pedzegetni a többiek is, de ennyire erősen erre építve egy kampányt még nem nagyon láttam, főleg, hogy próbáltunk különbséget tenni a Netpincér Foodpanda rebrand, az egy klasszik rebrand volt között, mert ott a felhasználó vesztés elkerülése miatt konkrétan az is volt a szöveg, hogy a Foodpanda, vagy a Netpincér mostantól Foodpanda. Ne félj, ugyanazok vagyunk, a jól megszokott barát a szomszédból, új színek, vividebb, fiatalosabb, élhetőbb, jobban pozícionálhatóbb a márka, de ezek mi vagyunk, nyugi. A Foodorát egy márka bevezetési kampányként kezeltük az elejétől, a PR közlemény ilyen kívül, se előtte, se utána, sehol nem hivatkoztunk rá, hogy ez a Foodpanda volt valaha. Bejött a Foodora egy új nyelvezettel, új márka attribúciókkal, új elementekkel, ami kicsit abban is szeretne segíteni, amit te is mondtál, hogy még mindig a Netpincérhez hasonlítják sokan, de azóta rengeteg minden történt. Fejlesztésekben, üzleti hozzáállásban, vendor oldalon, és mi egy ilyen, olyan agregátorként tekintünk most már magunkra, aki háromszög kellős közepén van, és összekötjük az éhes embert, a kiszolgáló étteremben és a futárral, és ezzel mindenki nyer, mert mindent egy helyen megtalál.
Ha viszont valakinél mondjuk nem megy át feltétlenül a marketing üzenet, vagy az a pozícionálás, amit ti elképzeltetek marketing oldalról, őt hogyan tudjátok átcsábítani egyik platformra a másikra? Hogyan lehet valakit most arra bíztatni, hogyha mondjuk ő valamelyik másik szolgáltatótól rendel, vagy még esetleg telefonon felhívja a kedvenc pizzériáját, mert úgy szokta meg, vagy közvetlenül rendel attól a pizzériától, vagy bármilyen más házhozszállítással foglalkozó étteremtől. Hogyan tudod őt meggyőzni arra, hogy inkább a Foodorát próbálja ki, vagy hogy egyáltalán próbálja ki?
Két célközönséget határoznék meg. Először is van körülbelül 3,6 millió online, affinis, elérhető vásárló, akit mondjuk nevezünk célközönségnek ma Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy ők már valamit valaha legalább egyszer rendeltek online. Ebből körülbelül 2,1 millió rendelt az elmúlt 12 hónapban ételt. Van másfél millió ember, aki még ki se próbálta, pedig amúgy bármi mást már rendelt. A finish.
Hatalmas tömeg.
Ez egy hatalmas akvirálható tömeg. Ez az egyik.
Őket rá kell arra venni, hogy egyáltalán rendeljenek.
Meg kell vizsgálni, miért nem rendeltek. Nyilván van egy recessziós környezet, van egy iszonyat inflációs környezet. GKI-val csináltunk egy kutatást, publikáltunk is belőle pár adatot. Szerintem nem titok meg, logikus, hogy a legtöbb ember, aki még sose próbálta ki, anyagi megfontoltságból nem próbálja ki. Még mindig él az emberek nagy többségének a fejében az, hogy ez egy exkluzív dolog, ez egy luxus dolog, családi vacsoránál, pénteki baráti összejövetelnél, és nem egy mindennapokat megkönnyítő szerviz. Nyilván ennek van a múltból gyökerező oka is, a házhozszállítás pénzbe kerül, fizetek egy plusz szervízért, amit én is meg tudok csinálni, én is el tudok sétálni. Ők például tök jól behozhatók azzal, hogy pick-up tudsz a Foodorán pick-upra rendelni, elmész érte, sőt, még kedvezményt is kapsz, olcsóbb, mint hogyha ott vennéd meg. Ez egy oldal. A másik oldal az aktív felhasználók, őket kohortokra érdemes szedni, de szerintem ez egy teljes elkereskedelemre igaz. Van, aki rendel havi egyet, van, aki egy évben egyet, van, aki havi 15-öt. Hogyha meghatározod a te kohortjaidat, frekvencia alapján, bármi alapján, akkor onnantól kezdve meg tudod nézni, hogy ők mivel triggerelhetők, mire affinisek, hogy működnek, hány nap után rendelnek újra. Hogyha az ügyfeleket ilyen life cycle flow-ban kezeled, de ez egyébként bármilyen brand, bármilyen szolgáltatására igaz, és megnézed, hogy körülbelül milyen gyakorossággal van valós szüksége a te szolgáltatásodra, és mondjuk egy CRM flow-val, vagy egy targetált social hirdetéssel egy nagyon személyre szabott ajánlatot tudsz adni, akkor egyrészt segíted is, másrészt meg nyilván a saját frekvenciádat is tudod növelni. Szerintem, és ez most egy adatvezérelt cégmarketing igazgatójaként furán fog hangzani, ezt most mind magánember mondom, mint aki nem ért semmit a marketinghez, nincs rá adatom, de a legtöbb ember mind a két applikációt használja. Itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy melyiket, amikor valamelyiket használ, akkor miért azt?
Na igen, erre vagyok én is kíváncsi.
És itt van a titok, amire nyilván rengeteg belső adatunk, kutatásunk és metodológiánk van. A titkos fűszert azért nem szeretném elárulni, de megvan az az előnye a platform alapú bizniszeknek, hogy millió adat van. Szerintem kicsit sok is, és hogyha ezeket az adatokat megfelelően tudjuk insightokba rendezni, akkor nagyon könnyű személyre szabottan célzott üzenetet eljutatni a vevőkhöz, ami működik is. És nem is feltétlen annak kell annak akciónak lennie, hanem valami az ő élethelyzetére, az ő addigi viselkedése alapján következtethető élethelyzetére egy válasz.
El fog fogyni a víz, amit rendelt, mondjuk?
El fog fogyni a víz. Látjuk, hogy szokott péntekenként rendelni, most már két péntek óta nem rendelt. Mindig ugyanarra a címre rendelt, az utóbbi háromnál viszont egy új címre lett, elköltözött. Millió aspektus van, buzzword, és nem szeretem, bár sokat beszéltem idén konferenciákon róla, de az AI, ha valahol itt tud segíteni, szerintem nem való mindenre, főleg nem Barbie kép profilgyártásra, de erre például jó, hogy a beömlő végtelen adatot olyan insightokba rendezze, ami mondjuk manuálisan egy BI csapattal is lehetséges egy hét alatt, de ő egy óra alatt, hogyha jól promptolod, kidob neked irányokat, és akkor azokat tudod tovább elemezni, és nem kell neked kitalálni már az irányokat, csak a valós lépéseket. Úgyhogy mi itt például behoztuk már az AI-t a targetált customer cohort alapú üzeneteknél. Nyilván ez az a rész, amire a marketingnek hatása van, de szoktam mondani, hogy egy megfelelő szervezeti együttműködés nélkül semmit nem ér a marketing, mert egészen addig, hogy elköltöd a pénzt és ígérsz valami szépet, az első felhasználót behozott, hogyha ott rossz az élmény, bármi miatt, nem volt finom, késett a futár, nem értél el ügyfélszolgálatot, akkor azt a pénzt kidobtad a kukába gyakorlatilag. 10-szer annyiba kerül egy csalódott vevőt visszahozni, mint megtartani akár 10 rendelésre egy már kipróbált vevőt.
Itt most láttuk azt, hogy volt az e-magnál egy motivációt, hogy nagyon beletanulj a tranzakció alapú elkereskedelmi marketingbe. Aztán itt van ez a platform alapú, egyébként szintén online kereskedelmi vállalkozás, ahol dolgozol. Mi az, amit az IKEA-s múltból be tudsz hozni ebbe? Vagy esetleg azok, amiket az előbb meséltél, azok már talán pont az IKEA-ból jönnek? Vagy mi az, amit te újításként behoztál, de összeköthető azzal, amit az IKEA-ban tapasztaltál?
Szerintem itt is a vezetői szemlélet. Én nagyon csapat és nagyon emberfókuszú vagyok. Megkérdezték tőlem valamikor nemrég, hogy mire vagyok a legbüszkébb a szakmai múltamból. Mindig azt mondom, hogy az emberekre, akikkel együtt tudtam dolgozni, mert olyan szintű szabadságot ad, hogyha megfelelően motivált szakemberekkel dolgozik az ember, ami minden nap motiváltá tudja tenni, még akkor is, hogyha tudja, hogy most egy nehéz, munkaszempontból nehéz napra fog bemenni az irodába, és ehhez muszáj az embereket a megfelelő módon kezelni, motiválni, észrevenni a rezgéseiket, észrevenni, hogy ő miben jó. Simán lehet, hogy van egy olyan szkéje, amire ő nem figyelt föl, vagy eddig nem figyelt föl más, és abban sokkal jobban ki tud teljesedni, és ezekben támogatni őket, mert a nap végén ez fogja megadni azt az időmennyiséget, amit ők szabadítanak föl neked, mint vezető, hogy aztán tudjál stratégián gondolkodni, új kreatív ötleteket hozni, és ez abszolút onnan jön belém. Én ezt ott tanultam, én ott különböző coach sessionöket végeztem, train the trainer voltam, a végén már oktattam vezetőket, tehát ez nekem nagyon-nagyon fontos. A másik az out of the box gondolkodás, tehát hogy a platform alapú cégek szoftverre épülnek nagyon nagy részt, ahol iszonyatosan, logikusan, nagyon erős, affinis és agilis probléma megoldás van, ami egyrészt nekem nagyon motiváló, főleg egyike után, ami nagyon-nagyon jó brand, de nagyon nagyra nőtt brand, és nagyon nehéz átvinni új ötleteket, és viszonylag lassan lehet átvinni új ötleteket. Egy ilyen területen viszont, hogyha megvan az out of the box ötlet, túlzás nélkül órák alatt át lehet vinni akár AB tesztre. Kipróbálni, és lehet, hogy amit hétfőn kitaláltam, már pénteken, hétvégére úgy fog működni. És ez nagyon motivál. Viszont ezek az inputok kellenek ezeknek az embereknek, akik valóra tudják váltani. A problémára nem problémaként, hanem lehetőségként, tekintés talán, egy ilyen nagyon adatvezérelt kultúrában segít táplálni a gépet, mert bármit megcsinálnak, bármit lefejlesztenek, de kell az ötlet, és ez a gondolkodás is ott ragadt rám.
Ez a vezetői szemlélet, amit hozol az IKEA-ból, ez viszont valószínűleg próbára is lett téve, hiszen megérkezel egy frissen rebrandelt céghez, a Foodpandához, majd utána azt gondolom, hogy házon belül is el kell adni azt, hogy most megint meg kell csinálni ezt a rebrandinget, csak egy más metodológiával, más okok miatt, amikor Foodorává alakultatok. Ennek milyen szervezeti kihívásai voltak?
Egyrészt az, hogy nagyon gyorsan kellett, februárban megtudtuk, áprilisban már live volt, 0 perc késéssel történt minden, tehát ez szerintem zseniális volt, hogy ennyire rövid idő alatt tényleg minden az a leges-legelső prompt timeline alapján ment végig, sosem módosítottunk bele. Talán egyszer egy fél napot az egyik applancsnál, de hogy nem. És a kommunikáció nagyon nehéz volt, rengetegen ott vannak még a netpincéres időkből, ők megérték, hogy de jó lesz Foodpandának lenni. Van nagyon sok új ember, aki a Foodpandához jött, mert azt szerette. Szerintem egy tök jó teszt volt az, hogy tudjuk mi magunkat megtalálni ebben az egészben, mert onnantól kezdve, hogy megtaláltuk, és mindenki hisz benne, és értése magának érzi, onnantól lehet ezt ilyen gyorsan, ilyen pontosan megcsinálni. Ha csak feladatként leosztod, akkor az nem sikerült volna így, meg nem lett volna olyan eredménye, hogy 3 hónappal a rebrand után top of mindba már piacvezető a márka, úgyhogy előtte senki nem hallotta. Nagyon eredményes volt, hogy lehetett ezt megcsinálni. Semmi fluffizás, nincs ködösítés, nincs bullshitelés. Szerveztünk ilyen mini ventiláló sessionöket, hogy mert egyértelmű, ilyenkor aki megpróbálja a coachinggal csak szimplán, meg motiváló beszédekkel lekezelni, de nem hallja meg azt, hogy nyilvánvalóan nagyon sok ember frusztrált, hogy minek. Csomó pénz. Tudjuk, milyen nehéz, most megint belecsapunk. Mi garantálja, hogy akkor 2 év múlva nem váltunk megint? Ezeket nem lehet elfolytani. Add ki, beszéljünk róla. Miért? Ezért 4 márka van 8 országból, 1 kell. Itt az adat, ez a jobb. Hiba volt Foodpandává válni? Nem. Akkor abban a helyzetben tökéletes döntés volt, a világ változik, ez egy iszonyatosan agilis szektor. Ha csak arra gondolok, hogy 2 nap alatt eltörölték a katát, az összes futárt érintett, muszáj reagálnunk a külsős hatásokra, növekednünk kell, profitot kell termelnünk, szerethetővé kell tenni a márkát. Most ez a döntés a jó. Nem szabad úgy megélni azt, hogy az rossz volt. Tök jó volt, használjuk ki, tapasztaltunk belőle, már megcsináltuk, vegyük elő a régi timeline-okat, poroljuk le, írjuk át. Nem kell nulláról kezdeni. Közelítsük meg onnan, hogy annak ellenőri brand tök könnyen meg fogjuk csinálni, mert még benne van a kezünkbe kb. A mozdulat. És ezzel a nyílt kommunikációval nagyon hamar mindenkit onboardolni lehetett, és onnantól kezdve a napi szintű meetingek, egyeztetés, kolaberrier, azonnal jelez, vársz valakire, akkor miért vársz rá, keressük meg, mindenki minden infóba be volt vonva, ott, ahol kellett, akkor, amikor kellett, nem volt titkos kommunikáció, nyilván vállaltunk ezzel egy üzleti rizikót, hogy mi van, ha kiszivárognak részletek, de máshogy nem lehetett megcsinálni ilyen rövid idő alatt, és szerintem tök sikeres volt, úgyhogy a kommunikáció, az őszinteség, és az, hogy több száz ember építi ezt a céget, bízzunk bennük és a véleményükben, és hallgassuk meg őket, ami vezetői szempontból, menedzsment szempontból nagy kihívás, hogy minden inputot befogadj és megfelelően reagálj, és legyen meg az a tiszta határvonal, azt mondod, hogy értjük, halljuk, nincs rá hatásunk, fogunk rá reagálni, hogyha kész vagyunk a következő feladattal, és aztán ezeket nem szabad hagyni leesni a földre. És szerintem ez a transzparencia, bizalom és őszinteség, ami nem hetek alatt váltottunk brendet, nem egy, hanem 8 országban, és minden KPI-unk az egekben van. Mi most is beszélek róla, és én tökre motivál, hogy tök jó volt.
Motiváló másik oldalon is, az a túloldalán is. Én azon gondolkozom, hogy azt kívánjam neked, hogy kicsit kevésbé legyen mozgalmas vagy váratlan helyzetekkel teli a következő néhány éved, vagy pedig téged pont ez az, ami lelkesít, hiszen bele kellett állni az Emag Extreme merge-be, annak nagyon sok marketing vonatkozásába és szervezeti vonatkozásába. Alig telt el, nem telt el 2 év, és ezt újból meg kellett csinálni, csak másik nézőpontból, máshogy a Foodpanda, majd Foodora brandnél és ennél a cégnél. Szóval te mit tekintenél egy jó következő 2-3 éves periódusnak, hogy egy picit békésebb éveket kívánsz magadnak, vagy ez így pont jó?
Én ezt nem éltem meg békétlennek. Szoktam azon lamentálni, hogy egyébként tökre szeretem a komfortos helyzeteket, és amúgy nem szeretem a változásokat, de valamiért az dobta a sors, hogy tök jó vagyok változáskezelésben. Szerintem most egy nagyon jó irányba mentünk el márkaattribúciók szempontjából, szervezetileg is, folyamatokban is, az európai operációs együttműködésben is. Most csináltunk egy nagyon erős alapot idén. Tök jó lenne, hogyha 24-ben minden lehetőséget kihasználunk, hogy erre építkezzünk, és nyilván az a cél is, és most kicsit öniróniával mondom, hogy egy rebrand nélküli 24-ben szerintem nagyon erősen oda tudjuk rakni a márkát, ahol szeretnénk, működésben is, üzleti eredményben is, piaci hatásoktól kicsit függetlenítve, mert van nagyon sok olyan példa a Delivery Hero-nál, Argentinában, 60%-os inflációnál, szegénységben, képes olyan szervizt és teljesítményt nyújtani az ottani márkánk, ami így, mintha nem venne tudomást arról, hogy egyébként gondol a piacon, és segíti az embereket. Úgyhogy valahogy ez a cél, hogy megerősítsük azt, amit most megépítettünk, és egy nagyon erős alapra építsünk egy tök jó szervezetet, egy tök jó operációt egy erős márkával.
Akkor ilyen nagyon markáns változásokat nem szeretnél, hanem ezt az utat folytatni tovább ezek szerint.
Igen, ez az ideális, aztán meglátjuk, hogy milyen változást kell lekezelni az úton.
Hát majd meglátjuk, és kíváncsi vagyok én is rá. Szakmailag is, meg emberileg is nagyon érdekes volt, vezetőként is nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, sokat tanultam most ebből, úgyhogy nagyon szépen köszönöm minden nyíltságodat, mindazt, hogy betekintést engedtél abba, hogy hogyan működtek ezek a váltások, ezek a folyamatok, és én hiszem azt, hogy ezért jó ez a podcast, mert megláthatjuk ezeket a nüanszokat, ezeket a háttérbeli dolgokat, úgyhogy hálásan köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget, remélem, hogy valakinek hasznos volt a hallgatók közül is.
Egész biztos vagyok benne, és nagyon sok visszajelzést is kaptunk arra, hogy a korábbi adások is mennyire hasznosak voltak, úgyhogy ha a szakmában mozogtok, kedves hallgatók, és még esetleg nem hallottatok egy-egy adást, akkor mindenképpen keressétek meg a marketing.hu korábbi epizódjait is. Több tucat van már, a szakma legjobbjaival beszélgettem a podcast indulása óta, és így tesszük majd a jövőben is. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Mai vendégem Szauter Zsolt volt, Foodorának a marketing vezetője. Folytatjuk a műsort, nem sokára a jövőre jelentkezünk. Én Sándorfi Adrián vagyok, köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
További marketing.hu podcast adásokért és más inspiratív tartalmakért látogass el a www.marketing.hu-ra, aminek linkjét a leírásban is megtalálod. Ne hagyd ki a feliratkozás gomb megnyomását sem. Hamarosan újabb adásokból tanulhatsz, és inspirálódhatsz a marketing világáról és annak főszereplőiről. Marketing.hu podcast.